Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. És magasztalunk édesatyánk azért a kegyelemért, amit Jézus Krisztusban közel valóvá tettél a mi életünkben, hogy tudnék gyermekeiddé lehettünk. Köszönjük bűneinknek bocsánatát, köszönjük véghetetlen gondviselő szeretetedet, köszönjük, hogy azzal a reménységgel ajándékoztál meg minket, amiről Jézus Krisztus így beszélt, atyám akarom, hogy ahol én vagyok, ők is velem legyenek. Így is tekintünk a mi elment kedvesünknek az életére és hazamenetelére. Arra kérünk, hogy szent lelkeddel munkálkodj hatalmasan közöttünk és bennünk a te ígéd által, és dicsőítsd meg Jézus Krisztust, hogy általa megdicsőítsünk mi is téged, édesatyánk. Most pedig kérünk, hogy szólj. Szólíts meg, és cselekedd meg azt, amit csak te tehetsz, hogy a szó szívig megy, és ott elvégzi a maga munkáját. Amen. Az élő Istennek üzenetét olvasom Jánosnak a jelenésekről írott könyvéből, az első rész 17. és 18. verséből. Mikor pedig láttam őt, leestem az ő lábaihoz, mint egy holt. És reám veté az ő jobb kezét, mondván nekem, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő, pedig halott voltam, és íme élek örökkön örökké, ámen. És nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Amikor egy olyan embertől köszönünk el, aki lelkipásztor volt, egyház kormányzó és édesapa is egy személyben, családfő, akkor jó nagy alázattal állna az Isten előtt, mert az elszámolás, amire minden lélek föl kell, hogy készüljön, megtörténik. Nem emberi elszámoltatás és elszámolásról van szó, Isten elő kell állni. Hogy hogyan néz ki az Isten elé állás, arról kívánok szólni most néhány szót. Amikor János, az evangélista, az apostol, aki Jézus Krisztust látta mind a négy alakjában, látta, mint tanítót, látta, mint megfeszítettet, halottat, látta, mint feltámadottat, és a mennyben látja, mint megdicsőültet. Ő maga így ír, és leestem lábaihoz, mint egy holt. Az Isten dicsősége oly hatalmas, oly félelmetes, hogy a szeretett tanítvány úgy hull össze, mint egy holt. Előtte lenni, előtte állni. Gondoljátok végig, hogy nagyobb a félelem ennek a Jánosnak a szívében, mint az öröm. És így szólítja Jézus, hogy ne félj! Hatalmas dolog megállni az élő Isten színe előtt. És akitől mi elköszöntünk, odaállt. amikor az Úr szólítja az ő szolgáját, hogy ne félj, akkor három dolgot is elmond ezzel. Ezért kívánok majd három üzenetet továbbadni nektek az élőknek. Az első, hogy megállni az Isten színelet csak alázattal lehet. Itt is, most is. Mert találkozni vele és közösségbe kerülni vele mindig félelmetes. Felkiált Ézsaiás is így mondja, jaj nékem, elvesztem, mert tisztátlan ajkú vagyok, tisztátlan ajkú nép között lakom, és a királyt, a mindható Istent látták az én szemeim. Az ember szívét és gondolatát mindig bénítja a bűn, és ezt minden ember ismeri. Ézsaiás is, te is, én is. Megállni előtte csak kegyelemből lehet. És egyszer csak odahajol Jézus, megfogja János kezét, és azt mondja, ne félj, én vagyok az első és utolsó, aki halott voltam és élek. Mit jelent ez? Jelent ez, hogy ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak, te az enyém vagy. Amikor itt állunk az élő Isten előtt, akkor hangzik az első ne félj majd nekünk. Az ő ne félj, megváltottalak. Jól tudja miből, milyen bűnökből, milyen bénító bűnökből, mennyi tisztátalanságból, mennyi kétségeskedésből, jól tudja miből, és tudja mennyibe került Jézus életébe, és azt mondja, ne félj, megtettem, te érted. És az a kegyelem, amikor azt mondja neked, hogy ne félj. És a lélek ráfelel, tiéd vagyok, Uram, fölötted való jóm nincsen. De jó, amikor így felelhet a lélek. A második üzenet így hangzik, ne félj a haláltól. Ímé látsz, én halott voltam, és ímé élek. János, te láttál engem meghalni. Ott voltál a tanítványok közül. És te, János, láttad a sírt, és te ott is hittél. És János, megkerestelek téged, hogy láss, mint feltámadottad, és nézd, János, elragadtalak téged, hogy láss itt a mennyben, mint a dicsőségnek urát. Azt mondta, hogy ne félj a haláltól, átviszlek. Olyan megrendítő volt, amikor Platontól olvastam, ez a pogány Plátó a következőket mondta, senki sem tudja, hogy mi a halál. Azt sem, hogy az ember számára nem él az összes javak közül a legnagyobb jó, mégis úgy félnek tőle, mintha biztosan tudnák, hogy a legnagyobb rossz. Igen, kegyelem nélkül valóban az a legnagyobb rossz. A leggonoszabb gonosz, hiszen konzervál egy állapotot, aki nem kapott kegyelmet, aki nem jutott az élő Istennek közelébe Jézus Krisztus véréért, annak megvan az életében a bűn, a kárhozat, és nincs más, mint az ítéletnek valami borzalmas várása, és bár nem hisz Istenbe, öntudatlanul fél és retteg a haláltól, mert számára a legnagyobb rossz. Jánosnak azt mondja Jézus, ne félj, én vagyok a halott, aki él, él örökké. Látod? Így mondja egy helyen az igénk, ne félj a haláltól, hogy kegyelmet kaptál, mert aki hisz én bennem, nem megy az ítéletre, hanem átmegy a halálból az életre. A harmadik üzenet pedig így hangzik, ne félj a kárhozattól sem, hiszen nálam van a halálnak és pokolnak kulcsa. Aki Jézus Krisztusé, annak egy másik ajtó nyittatott meg, és a kárhozat ajtaja csukatott be. Aki a Jézus Krisztusé, annak az élet ajtaja van nyitva. János, János, ne félj! Aki tudjátok, az élő Istennek lett a szolgája, hogy közben az ige szolgájává tétetett, ezt az evangéliumot kapta, ezzel ismertetett meg, és ezt hirdette. A végén egy személyes pár mondat. Az egyik, amikor ott voltam éppen a kórházból, akkor hazaengedték Péter bácsit, és együtt imádkoztunk, és azt mondta, úgy vágyom hazamenni, Jézus. A másik a kórházi ágyán, már a halálos ágyán, hogy foghattam a kezét imádság közben, és megköszöntem, hogy Uram, de jó, hogy bűneink megbocsátottak, vétkeink elfedeztettek, a kezemet megszorította. De jó, Uram, hogy hazakészülünk, a kezemet megszorította. És amikor áment mondhattam, akkor újra megszorította. Ma elköszönünk Hajdú Pétertől. Akitől van, aki úgy köszön, mint lelki pásztorától, van, aki úgy köszön, mint egyház kormányzójától, van, aki úgy köszön, mint édesapától, vagy férjtől, vagy nagyapától, vagy testvértől. Búcsúzzunk el tőle. Elbúcsúztatom feleségétől. Elmondhatjátok, hogy jóban, rosszban együtt. Eljött az idő a hálaadásnak. Elmondani, édesatyám, köszönöm a férjemet, földi uramat, légy áldott érte, hogy őt adtad nekem, ő volt a párom. Köszönöm a közös életnek közös harcait, a hitnek harcait, és köszönöm, hogy tudom, hogy amikor szólítottad, hazahívtad. Elbúcsúztatom gyermekeitől, Hajnalkától és Pétertől az édesapát. Eljött a perc, amikor a gyermek szív mondja el az Istennek a szót, hogy köszönöm, mennyi mindent takar, csak ti tudjátok. Elbúcsúztatom unokáitól, Pétertől, Esztertől, Krisztinától és Jánostól, menyétől, vejétől, unokavejétől, testvéreitől és azok családtagjaitól, rokonoktól, ismerősöktől, szomszédoktól és a kelenföldi református egyházközség tagjaitól, azzal a hittel, hogy akik az Úrban halnak meg, boldogok. Imádkozzunk. Szeretnénk felmagasztalni téged, örökkévaló Isten, mindazért, amit cselekedtél Jézus Krisztusban, mindazért, amit cselekszel a te lelkeddel, mindazért, amit adtál a te ígédben, köszönjük, hogy az lélek és élet. Köszönjük, hogy te vagy a kiválasztó Úr, te vagy az éltető Úr, te vagy, aki a terveit végrehajtja, de hogy ebben a tervben úgy lehetünk benne, hogy amit te jó kedvedben terveztél rólunk, hogy gyermekeddé fogadsz a Krisztusért, azt hajtottad végre, és hajtod végre. Szeretnénk megköszönni Hajdú Péternek az életét. Köszönjük a rajta keresztül kapott próbákat, a rajta keresztül kapott áldásokat, köszönjük úgy, ahogy adtad. Uram, kiáltok most a családért, az itt maradt feleségért, arra kérlek, hogy könyörülj az életén, és hogy elmondtad, hogy az özvegynek férje a teremtője, töltsd be, Uram, mindazt az űrt, ami az ő földi ura után maradt. Könyörgöm a gyerekekért, hogy hadd tudjanak úgy állni az édesanyjuk mellett, hogy valóban bearanyozzák öregkorát, Légy áldott a szívükért, a lelkükért, a bennük lévő készségért. Hadd köszönjem meg, Uram, mindazt a szót, amit emberi szíven és ajkon keresztül adtál, és hadd köszönjem meg, hogy most úgy mehetünk el innen, hogy a földi bánaton túl ott van az ember szívben az öröm és a bizonyosság. Nem ez a vég. Sokkal többet és drágábbat terveztél és készítettél a téged szeretőknek. Légy áldott érte. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó, aki halott voltam, és élek örökkön örökké. Amen.
Az embereket te meghagyod, ami, és ezt mondod, az emberi nemzetnek, hívőben korrát, így korból
hallgassátok meg testvérek a feltámadás evangéliumát, amint olvasom a János írása szerinti evangélium 14. részének az első 4 versében. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek, én tudjátok, az utat is tudjátok. Mondanéki Tamás, Uram, nem tudjuk hová, még mi módon tudhatnánk az utat. Mondanéki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Aki én bennem hiszen, ha meghal is, én az. Kedves testvérek, csupán egy bibliai verset mondok el Hajdú Péternek, az én nagyon jó barátomnak a koporsójánál. Ebben a versben benne látom az ő életét. Megvan írva a Timóteushoz írott első levél 6. részének a 11. versében a következőképpen. Istennek embere, kövessed az igazságot, az Isten félelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést és a szelídséget. Harcold meg a hitnek szép harcát. Testvérek, néhány mondatot mondok csupán. Miután a halottaknak már nem lehet megköszönni, megköszönöm az egyház urának, a mi úrunk Jézus Krisztusnak, Hajdú Péter, aki a gyülekezetében megengedte, hogy 25 éven át prédikáltam ezt a jóságos szeretetet és megértést magammal viszem, míg élek. Isten áldjon meg benneteket. az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége. Testvérek, még felolvasom az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemettek. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt, halottak közül felméne mennyekbe, ül a mindatyog Ase Istennek jobbján, onnan lészer eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Legyen megáldva, és így legyenek megáldva, menjenek rohantok. Legyünk megáldva mindannyian, akik elhoz keresztény atyán fiát, utolsó földútjára kikísértük. A boldog feltámadás, boldog reménység alatt. Amen.
Yeah. szent karjával várazunk. Gyergyhen nyugodt keblenek. Tudom, hogy közel mesterem, az Úrra futhatnak de állok csak hamar, megváltó Jézusom jövel. Már a világ gyújtott neve, a honvágy tölti lelkemet. Nem sokára hívhatunk, jöjj haza jövel gyermekem, itt az karjából várazunk, nem pihen nyugodt.
Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre, mielőtt hegyek lettek és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké vagy te Isten. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom, ő az én oltalmam, ezért nem rendülök meg. Istennél van szabadulásom és dicsőségem, az én erős kősziklám, az én menedékem Istenben van. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, alázatos szívvel állunk meg te előtted most ebben az órában, és arra kérünk téged, hogy láss meg bennünket. Kicsi senki emberekként vagyunk itt te előtted, a szívünk fájdalmával, a mi jajkiáltásunkkal. Kérünk, láss meg bennünket, és könyörülj rajtunk. Könyörülj elsőrenden, Hajdú Péter, nagy tiszteletű úr, testvérünk családjával, a gyülekezetével. Könyörülj azokon, akik most itt állunk te előtted. Láss meg bennünket, és szólíts meg minket a te ígéddől. Add, hogy a te ígéd által megteljen a mi szívünk a te szereteteddel, és érezzük azt, hogy te nem feledkezel el rólunk, te a legnagyobb mélységből is fel tudsz minket emelni. Kérünk, könyörülj rajtunk most. Amen.
Kedves testvéreim, gyászoló gyülekezet, Istennek szent ígéjét olvasom, és az ő szent lelkének segítségével hirdetem az ő ígéjét az Ézsaiás próféta könyve 43. részéből, a 43. rész első verséből így. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Kedves testvéreim, emlékező gyász Isten tiszteletre jöttünk össze, Istennek abba a hajlékába, ahol ki tudná megmondani, hogy hányszor és hányszor állt itt Hajdú Péter esperes lelki pásztor ezen a szószéken, hány és hány alkalommal hirdette az ígét. És most én állok ezen a szószéken azért, hogy elsőrenden Isten ígéjéből az ő vigasztalását adjam mind a gyászoló családnak, mind pedig a nagyobb lelki családnak, a gyülekezetnek. Mi még innen vagyunk, azon a választóvonalon, és éppen ezért Isten ígéje minden temetésen, vagy emlékező Isten tiszteleten hozzánk, élőkhöz szól, és azért szól hozzánk, hogy bennünket vigasztaljon, és minket elvehetetlen, örök és áldott reménységünkben megerősítsen. Így kezdődik a mi ígénk, ne félj. Mint valamilyen árnyék, önön árnyékunk elkísér egész életünkben a félelem. Ha visszaemlékszünk gyermekkorunkra, akkor azt tapasztaltuk, hogy hányszor és hányszor ott volt még kicsin gyermek szívünkben a félelem, ha elmentek a mi szüleink. Kértük azt, hogy ne csukják be a gyermekszoba ajtaját, maradjon egy kis rés, mert a sötétség ijesztő és félelemmel jár. Később hányszor és hányszor nehéz szívvel mentünk fel az iskolába, egy-egy számonkérés vagy dolgozati írás előtt. Aztán kint az életben, az élet küzdelme és harcai között többször előfordult az, amikor reggel nemigen tudtuk lenyelni az ételt, összeszűkült a gyomrunk, mert tudtuk, hogy egy olyan döntő beszélgetésre vagyunk hivatalosak azon a délelőttön, amely talán meghatározza a mi további sorsunkat is. Ne félj, mondja Isten ígéje. És testvéreim, ott vannak a félelmek mi bennünk, ott van a félelem a betegségtől, ott van a haláltól, és most különösen advent időszakában mondjuk azt el, amikor többször hangoznak az ígék mifelénk, hogy visszajön a mi Úrunk Jézus Krisztus, és egyszer meg kell állnunk az ő ítélő széke előtt. Én azt hiszem, még félelmetesebb dolog, hogy igazán belegondolunk a halálnál is az, hogy az igaz bíró előtt nekünk embereknek meg kell állnunk, és ha tudunk, bele kell néznünk abba a szembe, amelyről azt írja az ige, és tekintete pedig olyan, mint a tűzláng. Nagypüspökünk Ravasz László mondotta egyszer, a történelem ítélő széke előtt, felemelt fejjel, Isten ítélő széke előtt, lehajtott fejjel fogok megállni. Félelmek vannak tehát azon az úton, és ijedelmek, ahogy a Prédikátor könyvében is olvassuk, amelyek végig kísérik a mi életünket. Valaki egyszer megszámolta, hogy az igében 365-ször szerepel ez a rövid biztatás, ne félj. Minden napra jut egy. Minden napra szól hozzánk a mi Urunk, ne félj, mert én veled vagyok. Miért is mondja ezt az ige minékünk testvéreim? Hát először is azért, mert megváltottalak, hangzik a szó. Megváltónk van. 10 nap múlva az ő születésnapját ünnepeljük ebben a világban. Lassan 2000 éve, hogy az ige testté lett és itt lakozott mi közöttünk. 2000 éve annak, hogy tetszett az Istennek a rejtőzködésből kilépni. Tetszett neki az, hogy oda álljon mellénk, mai kifejezéssel szolidáris legyen velünk, fölvéve a mi ember formánkat átélje mind azt, amiben mi élünk, mindenben hasonlatos lévén hozzánk, kivéve a bűnt. Itt volt közöttünk a mi mesterünk, és azért volt itt, hogy széllyel járjon, hogy jót tegyen, hogy betegeket gyógyítson, hogy irgalmas szeretetét megmutassa. Megváltónk van, és ez a megváltó egy ponton áttörte a halálnak gyűrűjét, és azon az egy ponton át vezet az út az örök lét felé. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, mondja. És aki hisz ebben a fiúban, annak örök élete van, hangzik a biztatás. És ez a Jézus mind végigjárta előttünk ezt az utat, aki azért született lényegében, hogy meghaljon, és majd ebből a halálból föltámadjon. Testvéreim, érdemes belegondolni abba, hogy a legkülönbek is, akik ott voltak Jézus közelében, a szentasszonyok, tanítványok, mind-mind egy se tudta elfogadni azt, hogy majd még fog találkozni Jézussal. Amikor meghalt, ami megváltunk a kereszten, szomorú szívvel mentek haza. Aztán készültek bebalsamozni a testét. Aztán az asszonyok üzenetére a tanítványok nem hitték el mindazt, amit ők, mint szemtanúk láttak, hogy elhengerítve a kő. Nincs ott a mi szívünkbe is időről időre a kételkedés. De hát hogyan lesz ez, Uram? És miképpen lesz? És amikor megállt a kör közepén, és azt mondta, békesség néktek. És amikor előhívta a nagy kételkedőt, aki csak ennyit mondott bűnbánó módon, én Uram és én Istenem, akkor meggyőzhettek arról, hogy valóban így van, ahogy ő előre megmondta, én élek, és ti is élni fogtok. És én előttetek megyek Galileába, és ti ott megláttok engem. Testvéreim, az az út, amelyet nekünk végig kell járni, mint hívő keresztény embereknek itt ezen a földön. És az az út, amely innen a földről az öröklét a mennyei hazafelé visz. Ezt az utat már valaki előttünk végigjárta. És azt mondta, az én uta, a ti utatok is, mert én magam vagyok az út. Áldott reménysége ez, amely vigasztalja a gyászolókat, bennünket. Megváltunk, méghozzá győzelmes megváltunk van, aki a bűn és a halál fölött győzedelmeskedett. Sem a bűn fölött a világ semmilyen szerve nem tud fölül kerekedni, hiába van a rendőrség, hiába vannak börtönök, hiába vannak nevelők, nem tudnak győzni fölötte. És hiába vannak kitűnő klinikák és orvosok, és nem tud az ember győzni a halál fölött. És mindkettőn, ami Urunk Jézus Krisztus győzedelmet vett. Ilyen megváltónk van, aki most is az ő áldott lelkével itt van közöttünk, és vigasztal bennünket. Ne félj, mert neveden hívtalak téged. Gondolj csak meg hány és hány lajstromba, naplóba, ívre, könyvbe írták már be a mi nevünket. Hányszor volt, amikor iskolapadba ülve emlékeztünk, csak összerezzenve hallottuk a nevünket, és tudtuk, hogy azt jelenti, hogy mennünk kell ki és számot adni a mi ismeretünkről. Vagy hányszor és hányszor, amikor valamikor régen elmentünk otthonról, és már közeledett az este, és édesanyánk vagy édesapán kiáltását hallottuk személy nevünkön, keresztnevünkön szólítva, jöjj haza, hol vagy, merre vagy, jöjj haza. És nevünk hallatán, a kétségbe esett hang hallatán elindultunk hazafelé. Mi nem senkik, mi nem a nagy massza, és abból valamilyen ismeretlen rész, vagy kicsi, névtelen emberkék vagyunk, hanem olyanok, akiket néven szólít a mi Úrunk Jézus Krisztus. És mindjárt, akik hiszünk ő benne, elmondhatjuk, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, királyi gyermekek vagyunk. Ezt a nevet, ezt a méltóságot adta, nem a mi érdemünkért, egyedül az ő fiáért. Kaptunk így nevet, akinek neve mindenek fölött való. Azt olvassuk a Jelenések könyvébe, hogy majd egyszer kinyittatik egy nagy könyv. És ebből a könyvből nevek olvastatnak föl. Föl van-e írva neved az életnek könyvébe? Föl van-e írva oda, van a kezedben fehér kövecske, és homlokodon ott van-e a bárány Jézusnak jele? Hányan és hányan szeretnék nevüket megörökítetni, márvány táblákba vésve az utókor számára? Számít ez valamit, testvére? Megkopnak a márványtáblák, az emberi dicsőség. De a nevet föl van írva az életnek könyvébe. Akkor azt fogod hallani, jól vagyon, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Olyan jó lenne, és bízunk benne. De amikor kinyittatik ez a nagy könyv, halljuk a mi nevünket. A harmadik dolog pedig így hangzik, ne félj, mert enyém vagy. Amikor kint a temetőbe eltemetik azt a drága szemét, akit mi szerettünk, amikor befejeződik a szomorú ceremónia, akkor valami kegyetlen dolog van abban, hogy el kell jönni a temetőből, és az, akit szerettünk, legalábbis a testben, ott kell hagyni. Beszáll az este, az éjszaka, jönnek a hidegek, jön a hó, jön a sár és sok minden. Mi hazamegyünk, ő pedig legalábbis csak a teste ott marad. Néha-néha elfog bennünket az a hitetlen gondolat, hát akkor kiéi vagyunk. Egy-egy urna, vagy egy-egy koporsó, mintha azt a látszatot keltené, hogy a halálé. A halál jegyesei vagyunk, meg csont kezével elragad és elvisz bennünket innen a földről, kiragad bennünket szeretteink kezéből. megszünteti a mi földi létünket. Hiszen élni annyit jelent, mint kapcsolatban lenni ezer szállal, ezzel a világgal, és benne mindazokkal, akiket szeretünk, és akik bennünket szeretnek. És egyszerre csak ez a sok-sok szál megszakad egy adott pillanatban, és megszűnik a külvilág felé való kapcsolatunk. Olyan jó ilyenkor idézni a mi káténk szavait. Én tudom, hogy az én hűséges megváltómnak tulajdona vagyok. Az ő tulajdona vagyok. És ahogy az apostol mondja, sem halál, sem élet, sem jelenvalók, sem következendők, sem semmi más teremtmény el nem szakíthat bennünket Istennek szerelmétől, amely van a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Semmi nem szakíthat el őtőle. Senki nem változhatja meg, még a halál sem, azt a tulajdonjogot, amely az ő drága vérével megvásárolt és megváltott bennünket. Nem ezüstöt és aranyat adva érettünk. Kié vagy? Kié a te életed? Kié volt Péter bácsi élete? Kié azok élete, akik hisznek ő benne, és az ő szava és igéje szerint igyekeznek élni, a keskeny úton járva az ő életüket. Enyém vagy, azt mondja a mi megváltó Urunk. Testvéreim, akik itt ezen a földön együtt járunk ő vele, semmi más nem történik halálunk pillanatában, mint sem ezt az utat más formában, egy kiteljesedett látásban folytatjuk tovább. De kéz a kézben marad. Mert ő azt mondta egy helyen, az én kezemből téged semmi ki nem vehet. Semmi, semmilyen erő, még a halál sem. Isten igényének ezek voltak vigasztaló szavai, és engedjétek meg most, hogy a külső kelenföldi református egyházközség nevében is búcsúzzam Hajdú Péter peres lelkipásztor testvéremtől, illetve családjától. És engedjétek meg azt, hogy személyesen is csak röviden emlékezzek őre rá. Amikor 1983-ban megérkeztem ide Kelenföldre, kedves szóval fogadott, mint a nagyobbik testvér, a kisebbiket, hiszen 1923-ban itt, ezen a vidéken lágymányosan alakult meg a református egyház, majd épült meg ez a templom, és 1950-ben született meg a kelenföldi gyülekezet kis testvére, a külső kelenföldi egyházközség, amely azóta már szintén egy másik kis testvérnek, a gazdagréti missziói egyházközségnek adhatott életet. Így áldja meg Isten ezt a folyamatot, és így őrzi, és így szaporítja benne hívőknek a számát. Kiemelem az ő munkásságából legalábbis, ami engem is érintett az, hogy ő volt itt, aki az ökumenizmust, mint egy meghonosítva, a városmajori római katolikus templomba, vagy az Alsóhegy utcai baptista templomba, csepregi kanonok úr idejében, vagy dr. Szakács baptista predikátor idejében eljárhattunk legalább egy évbe egyszer egymás templomába. Utána mindenki visszament a maga gyülekezetébe, hiszen Cincendorf szép éneke is azt mondja, ő a fény, mi színei. Mindenki megőrizve színét, identitását, Krisztusban vetett, sajátos módon fölismert, lélek által adott hitét, de legalább egy héten egyszer testvéri kezet tudtunk nyújtani, és ezt ő nagyon szívén viselte, és szervezte, és mindig imádsággal, igeolvasással készültünk már január első napjaiban ezekre az ima hetekre, amiket hiszük, hogy Isten gazdagon megáldott. Aztán együtt voltunk Tahiban, ott, ahol oly sok fiatal megfordult már. És Péter bácsi az ő élete párjával, Roszka nénivel igazgatott az ifjúságnak ügyét, kellő és bizony a fiataloknak nagyon is szükséges szigorral is, és azzal a tartással, de mégis azzal a belső, igazán őket megértő szeretettel, ahogy ezek a tahi nyári konferenciák zajlottak, amelyeken együtt vehettünk részt. Amikor egyik esetben érkeztem a tahi konferencia telepre, már úgy messziről hallottam egy olyan nevetést, ahogy csak ő tudott nevetni. Furcsa dolog, hogy most erről beszélek, de aki olyan tiszta szívből tudott nevetni, mint ő, annak a szíve megkönnyebbülhetett sok mindentől, amelyet az ő urának, megváltójának lábához lehelyezett. Felszabadult, tiszta nevetés volt ebben a mai világban, ahol oly sok morcos, oly sok kiábrándult, oly sok pessimista ember él, legintve a világnak és Istennek dolgaira egyaránt. Én azt hiszem, hogy aki hallotta egyszer ezt a szívből jövő, mondhatnám gyermeki nevetést, ami oly felhőtlen volt, olyan jó volt egy alkalommal így megérkezni oda Tahiba, a konferenciatelepre. Elmondhatom azt, hogy Hajdú Péter esperes lelkipásztor testvérem jó szomszédunk volt. Mi lelkipásztorok értjük igazán azt, amit most elmondok. Nem tudom megszámolni, hogy hány és hány esetben kopogtatott be temetést bejelentő gyülekezeti tag. És azt mondta Hajdú Péter nagy tisztelt úr küldött, mondván azt, hogy mi nem azon a területen lakunk, vagy aki elhunyt, az a külső kelenföldi egyházközség területén lakik. És ezért nagyon megkért, hogy jöjjek én át ide, és nagy tisztelt úrral intézzem el a dolgokat. Nem tudom megszámolni. Hány és hány ilyen eset volt. Tiszta, becsületes, Isten előtt alázattal járó személye. Az, akit én 83-tól megismertem, ilyen volt. Isten áldja meg szívetekben és lelketekben most az emlékezést. A halál elválaszt bennünket egymástól, de azt nem tudja megtenni, hogy továbbra is hordozzuk szívünkbe és lelkünkbe annak tűnő alakját, aki már nincs itt közöttünk, és nem tudja elvenni azt az áldott reménységet, hogy mi majd, ha akik hiszünk ő benne, egyszer, mindenkor az Úrnál leszünk. Amen.
Testvérek, imádságban emeljük fel a mi szívünket, a mi Istenünkhöz. Úrunk Istenünk, megköszönjük neked ezt, hogy te újra és újra szólsz hozzánk, újra és újra vigasztalsz, bátorítasz, erősítesz minket a te ígéddel. Köszönjük neked azt, hogy most is ezt tetted. Kérünk, te erősítsd meg a te ígédet, a család minden tagja szívében, a gyülekezet minden tagja szívében. Hadd éljük át mindannyian azt, hogy van erő a te igédben, a te szeretetedben, van erő a te szavadban. És fogd a kezünket, vezess bennünket tovább a mi útunkon, add, hogy rád tekintve éljünk. Köszönjük neked, Hajdú Péter testvérünk, életútját, szolgálatát, és köszönjük azt, hogy úgy gondolhatunk most rá, mint aki hazaérkezett. Kérünk, hogy ebben a reménységben erősíts meg bennünket, elsőrenden a családot, de mindannyiunkat ebben erősíts meg. Kérünk, hallgasd meg a mi alázatos könyörgésünket. Amen. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te rajtad, és adjon neked békességet. Amen. A mai alkalommal, a mai igéből szeretnék felolvasni néhány szót. Ezzel a néhány szóval, mint Isten igéjével szeretném elmondani az én kívánságomat, az én vigasztaló szavaimat. A Galata levél 5. fejezetének 13. verséből néhány szót: szeretettel szolgáljatok egymásnak. Amikor ezt az igét elolvastam, akkor Jézus szavai jutottak az eszembe, aki azt mondta, hogy az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja életét sokakért. A mélységben vesszük észre, hogy ő valóban közel van hozzánk. A mélységben éljük át azt, hogy ő a szeretetével átölel. Teremtő szava megszólít bennünket, és megnyugtat nekünk, megnyugtat bennünket, megnyugvást ad nekünk, úgyhogy a mélységben tudjuk elmondani azt, amit Adi olyan szépen elmondott abban a közismert versében, mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel, nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel, és megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, nagyszerűt mindörökre látom. Milyen jó is ezt átélni, újra és újra, hogy a mélységben nagyon-nagyon közel van hozzánk a mi Urunk, mert ő azért jött, hogy szolgáljon nekünk. Azért jött, hogy hozzánk hajoljon, hogy átöleljen bennünket akkor, amikor nagyon-nagyon nyomorultnak, gyengének és szegénynek érezzük magunkat. Ez a szeretet akar megjelenni közöttünk is. Bennünk megjelenik. Ha mi felé fordulunk, hozzá kiáltunk, vagy csak egyszerűen észrevesszük, betölti a szívünket, de itt közöttünk is meg akar jelenni. Mert a kereszténység az nem teológiai gondolatról való és gondolatokról való csacsogás, nem teológiai gondolatoknak a parttalan áradása, a kereszténység Isten szeretetének tetteinkben és szavainkban való átáradása. Annak a szeretetnek, amely meggyógyít bennünket, amely békességet munkál bennünk, hiszen maga Jézus mondta, hogy nem arról ismer meg benneteket a világ, hogy jó teológusok lesztek, hogy szép tanukat tudtok elmondani különböző hangszerelésben, hanem hogy szeretitek egymást. Meg akar jelenni közöttünk, a szemünkben, a szavainkban, a tetteinkben, mert amikor felé fordulunk a mi csendünkben, akkor megjelenik. Itt is meg akar jelenni a gyülekezet közösségében, a család közösségében is. Ezért mondja az apostol, szeretetben szolgáljatok egymásnak. És végül ez a felülről, és testvéreink felül áradó isteni szeretet rajtunk is át akar áradni a nyomorúságainkban. Minden percben éreztetni akarja velünk, hogy amíg itt vagyunk, addig nem hiába és nem véletlenül vagyunk itt ezen a földön. Addig feladatunk van, addig cselekednünk kell, munkálkodni akar rajtunk keresztül, és miközben munkálkodik, aközben megvigasztalódunk. Kedves diakónus leány van nálunk most gyakorlaton a gyülekezetben, és azt mondta, összetalálkoztam az autóbuszon egy idős bácsival, akinek segítettem a csomagját vinni. Kicsit beszélgettem vele, és
és megtelt a szívem örömmel. Az Isten szeretete, ha bennünk munkálkodik, ha nem hagyjuk, hogy győzzön rajtunk a mi tehetetlenségünk, győzzön rajtunk a mi keserűségünk, hanem engedjük, hogy munkálkodjon általunk, akkor megvigasztal minket. Kívánom, hogy a család, a gyülekezet, az egyházmegye közössége minden csendességében élje át azt, hogy átülel az Isten, hogy mindannyiunkat fel akar használni arra, hogy szeretetben szolgáljunk egymásnak, és azt, aki gyenge, aki elkeseredett, aki szomorú, azt is arra inti, hogy indulj el, szolgáld, aki nálad gyengébb, aki nálad szomorúbb, és meglátod, az én szeretetem átjár téged, és megvigasztal téged. Kívánom, hogy ez az érzés, ez legyen ott mindannyiunkban, különösen a családtagokban.